Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy összegyűjtöttél bennünket a te hajlékodba az imádság helyére, ahol veled találkozhatunk, és Urunk, rólad tanulhatunk. Kérünk téged, Urunk, hogy ezen a mai alkalmon is jelensd ki magad nékünk, hogy minél inkább hadd tudjunk hozzád közelebb kerülni. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hétnek minden áldását. Köszönjük neked, Urunk, hogy egymásban testvérre leltünk, és köszönjük neked, Urunk, hogy előtted állhatunk, és rólad vallást tehetünk. Kérünk téged, Urunk, bocsásd meg a mi vétkeinket, segíts bennünket, Urunk, hogy utainkat meg tudjuk jobbítani a te akaratod és a te szándékod szerint. Kérünk téged, Urunk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten hadd érthessük meg a te igéidet, hogy az igék szavai ne pusztán szavak maradjanak, hanem lelkünkig érjenek, és a te szent lelked által átformáljanak bennünket. Így kérünk téged, Urunk, hallgass meg a mi hozzád szálló imádságunkat, és kérünk téged, Urunk, hogy hadd találkozzunk most szent lelked által veled. Megváltó Krisztusunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Istenünk igéje, amely ezen a mai délutánon keresi a mi lelkünket, írva található testvéreim a Márk írása szerinti evangéliumból, a Márk írása szerinti evangéliumnak második részéből, a második résznek első 12 verséből szól hozzánk Istenünk igéje. Istenünk igéjét a gyülekezet figyelmes és nyitott szívvel, de az ige szakasz hosszúságára való tekintettel, helyét elfoglalva hallgassa meg. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátottak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és tanakodtak a szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így a szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsátattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok az ember fiának, van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent és ezt mondták. Ilyet még sohasem láttunk. Eddig Istennek írott igéje. Ámen. Kedves testvéreim! Azzal kezdődik az ige szakasz, hogy Jézus hazaérkezik Kapernaumba, ahol már volt, és abba a házba, amelybe ő bemegy, és elterjed a híre, hogy otthon van, olyan sokan gyűlnek össze, hogy bizony még az ajtó előtt sincsen hely. És Gondoljunk bele, hogy amikor mi egy hosszabb utazásról hazaérkezünk, mert elutaztunk nyaralni vagy síelni télen, esetleg egy hosszabb ideig tartó üzleti utazáson vettünk részt, akkor természetes a számunkra, hogy körülvesznek bennünket a barátok, az ismerősök is, a családtag, és érdeklődnek az útunk eseményeiről, vagy hogy hogyan sikerült esetleg az az üzleti utazás. Kapernaumi emberek is ilyen kíváncsisággal vették körül Jézust, hiszen annyi mindent hallottak róla, és jól is ismerték Jézust, hiszen Jézus ott élt egy ideig közöttük. Tudták, hogy Máriának a gyermeke, tudták, hogy József az Ács nevelte, tudták azt, hogy Jézusnak kik a testvérei, és bizony hallottak róla mindenféle híreket is, meg akartak bizonyosodni. Személyesen akartak az eseményeknek utána járni, hogy tényleg úgy van-e, mint ahogy beszélik. Jól ismerjük a mondást, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar. Csak hogy ők nem akartak mindenféle szóbeszédet elhinni, hanem személyesen szerettek volna meggyőződni arról, hogy tényleg igazak-e azok az állítások, amelyek Jézusról keringenek, hogy betegeket gyógyít, hogy a prédikálása, a tanításában erő van, hogy ördögöket űz ki, és hogy tanítványok járnak a nyomában. Jézus ott van a házban, körülveszik őt az írástudók és a farizeusok, akik az akkori kornak a tudós emberei voltak. A farizeusok gyakran elkülönültek kisebb, zártabb közösségekbe is, ők együtt bőjtöltek, együtt imádkoztak, együtt tanulmányozták hetente többször is az írásokat. Mert számukra fontos volt a farizeusoknak, hogy Isten igéjét minél pontosabban, minél jobban megtartsák, hiszen ők szerettek volna minél inkább közelebb kerülni az Istenhez. Az írástudók pedig a kornak a tanítói voltak, akik magyarázták az írásokat a gyülekezet számára, értelmezték a törvényeket, hogy az ember tudjon minél inkább Istennek kedves életet élni. És ők szorosan ott vannak Jézus mellett, hogy megvizsgálják, hogy tényleg igaz-e az, amit tanít, és tényleg úgy van-e, hogy ő betegeket gyógyít. És azt látjuk ebben a mai igében, hogy Jézus hirdeti nekik Isten igéjét, amikor úgy gondolja négy barát a város egy részében, hogy nekik van egy béna, elesett barátjuk, akit ők nem hagytak magára, hanem úgy gondolják, hogy az egyetlen lehetőség elé viszik oda, Jézus elé. És miért fontos ez, hogy van négy barát, akik a bénát Jézus elé viszik? Azért, keresztény testvéreim, mert abban a korban azt gondolták, hogy a betegség az az Isten elleni nagy bűnnek, véteknek a következménye, és ha valaki hosszantartóan és súlyosan beteg, akkor az valami nagyon nagy vétket követett el, hogy az Isten nem bocsájt meg neki. És éppen ezért az ilyen betegek azok nem csak a társadalomból szorultak ki, hanem bizony a gyülekezetnek közösségéből is kiszorultak. A mai ember számára természetes az, hogy meglátogatja a betegeket. Természetes az, hogy a beteg családtagjainkat nem hagyjuk magányosan, de abban az időben gyakran a betegséggel küszködők kiszorultak a családból, kiszorultak a társadalmi rétegekből, és éppen ezért olvasunk olyan gyakran arról, hogy főutak mellett koldultak, templom ajtókban áldogáltak, kéregetve, hiszen gyakran ez volt az ő megélhetési forrásuk is. De ez a négy barát nem hagyta magára a társadalmi korszellem ellenére sem a barátjukat, a maga tehetetlen bénát, hanem vállalták azt, hogy őket talán kizárják a zsinagógának közösségéből is, hiszen abban az időben, aki ilyen tartósan beteg volt, az nem nagyon mehetett a zsinagógába be, hanem csak a külső oszlop csarnokoknál állhatott esetleg meg. És akik velük kapcsolatot tartottak, azok is az Isten színe előtt úgy gondolták, hogy bűnös tevékenységük miatt Isten előtt tisztátalan, és csak egy ilyen tisztasági áldozat után mehettek a gyülekezetnek, a templomnak közösségébe. Jól látjuk hát a mai kor és a Jézus korabeli különbségeket, hogy ez a négy barát mit kockáztatott beteg társukért. Ők mégsem elfordultak, hanem úgy gondolták, hogy mindenképpen Jézus elé juttatják, mint egyetlen reménysége elé. Egy hordágyat készítettek, azzal elindultak a városon át, és amikor szembesültek a nagy tömeggel, akkor ez a négy barát nem feladta, hanem más lehetőséget keresett. És gondoljunk bele, testvéreim, hogy amikor bennünket, mai embereket egy-egy nemes ügynél hátratételek vagy akadályok érnek, akkor mi milyen gyakran föladjuk a küzdelmet, és azt mondjuk, hogy nem lehet folytatni. Pedig, keresztény testvéreim, ez is egy próbatétel, hogy mennyire elszánt a mi hitünk egy-egy jó ügy mellett. Ez a négy barát nem adta fel, hanem összefogott. Abban az időben lapos tetejű házak voltak, nem pedig ilyen sátortetős, meg cserepes, és bizony ezt a lapos tetőt, ezt az agyagos réteget a nap nagyon keményre égette így, nagyon nehéz volt számukra kibontani ezt a tetőt, nem beszélve arról, hogy a károkozásnak a következményét is vállalták, hogy nekik kell megtéríteni a házon okozott kárt. De ők tudták, hogy az egyetlen reménység az Jézus. Nem vártak csodadoktorra, nem vártak zsinagógai elöljáróra, hanem egyenesen Jézus elé vitték. Mutatja a négy barátnak a hitét, hogy Jézus elé engedik oda ezt a beteg testvérüket. És gyakran vagyunk mi olyan kétkedőek. Mert bizony természetes számunkra, hogy imádkozunk a betegekért. De a mai világunkban vajon küzdünk-e az elesettekért keresztény emberként? Gyakran hallom azt, amikor azt mondják a gyülekezeti tagok, hogy ó, hát elég nekem a magam feladata, dolgozni járok, a család gondja, és nem tudok plusz feladatot vállalni. De vajon elgondolkodok-e azon, hogy az Isten milyen kegyelmi ajándékokat adott nekem, hogyha őszintén kérem Istennek a segítségét, akkor Isten megsegít, hogy a szeretetnek szolgálatát, ami keresztény kötelességem és életfeladatom, azt be tudjam tölteni. Olyan szomorú dolog volt a számomra, amikor elkezdték bevezetni a középiskolákba a gyermekeknek az ilyen társadalmi felelősség vállalását nevelő célzattal. Pedig ha visszatekintünk, a régi gyülekezeteknek teljesen természetes volt, hogy Nem csak iskolát tartottak fent, hanem bizony a betegek körüli szolgálatot is ellátta a gyülekezet. Természetes volt a szegény gondozás, természetes volt, hogy betegházakat alakítottak, és diakonisszákat tartottak fent a gyülekezetek azért, hogy a beteglátogatás és a szeretett szolgálat is ott működjön a gyülekezetek közösségében. De ma már sokan megkérdezik, hogy mi egy diakónusnak a feladata, pedig nem csak a diakónus feladata, hanem keresztény kötelességünk a rászorultak felé odafordulni. És bizony ez a négy barát mindenféle isteni ige nélkül, meg felszólítás nélkül odafordul a barátjukhoz, cipeli, háztetőt bont, azért, hogy Jézus elé jusson, az egyetlen reménysége elé. És amikor oda engedik Jézus elé, akkor Jézus látta az ő hitüket, nem a bénáit, aki talán csalódott, aki talán sokaktól sokat szenvedett. Szenvedett a megvetéstől, szenvedett a korholástól, hogy mások terhére van. Ez a négy barát nem a terhet éreztette a másik emberrel, hanem Jézus elé odavitték. És Jézus látta a hitüket. És bizony, keresztény testvéreim, fontos a mai világban, hogy az Isten hogyan értékeli a mi hitünket. Egyszer voltam egy konferencián, ahol egy beszélgetésnek voltam a fültanúja is, hiszen közel álltam a csoporthoz, aki beszélgetett is. Összefutott három asszony, és megkérdezte egyik a másiktól, hogy de jó, hogy látlak, te még mindig a férjeddel élsz? Megkérdezte a másik, hogy igen, én is örülök, hogy látlak, de miért kérdezed, hogy még mindig a férjemmel élek-e? Természetes, hogy megfogadtam. Hát tudod, olyan sok rosszat hallottam róla. Hát mit hallottál? Mondta, hogy hát ne sértődj meg, ha nem igaz, de hát én azt hallottam, hogy az összes pénzét elissza, hogy gyakran megver benneteket, gyakran kizavar benneteket a házból, és bizony gyakran se számlákra, se ételre nincs igazán pénzetek. Hogy egy ilyen férfival maradtál? És azt válaszolta a másik asszony. Tudod, nem csak, hogy Isten színe előtt megfogadtam, hogy vele tűrök, vele szenvedek, hanem bizony, én ezt a férjet az Istentől kaptam. Nem azért, hogy elszenvedjem, hanem azért, hogy imádságban hordozzam. Mert őróla talán mindenki lemond, de én Isten előtt nem mondok le róla, hanem minden napon imádkozom érte. Imádkozom azért, hogy az Isten ne bűnéül vegye. Imádkozom és kérem az Istent, hogyha lehet, akkor változtasson rajta, de ha nem, én úgy is szeretem, mert Istentől kaptam. És bizony a másik asszony megértette. Megértette azt, hogy nem csak a jót kell elfogadni, hanem el kell tudni fogadni a rosszat is. Nem csak a jóért kell tudni hálát adni, hanem hálát kell adni azért a rosszért is, amit kapunk. A jóért könnyű két kézzel kapni, de terhet cipelni meg kell tanulni. És a négy barát megtanult terhet cipelni. Megtanulta hinni azt, hogy az az ember, aki ott fekszik, több, mint a bűn, több, mint egy bűnös ember, több, mint egy beteg ember, hanem aki ott fekszik, az az Istentől kapott barát, az Istentől kapott fele barát. És mit is mond Istenünk parancsolata? Hát szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus látta ezt a hitet. És aztán Jézus így szól a bénához, hogy fiam, megbocsájtattak a te bűneid. Jézus nem azt mondja, hogy te bűnös ember, kelj fel és járj, nem varázsigét mond, vagy nem mindenféle gyógykenetet ken rá, amitől gyógyulást ígér, hanem azt mondja Jézus, így szólítja meg, fiam, vagyis az enyém vagy. És bizony, keresztény testvéreim, Isten irgalmasságát mutatja, hogy mi nem pusztán emberek vagyunk itt a világban, hanem Isten gyermekei, Isten fiai. És éppen ezért így kell járni. Jézus Krisztus által megigazítottan, Isten gyermekeiként. És ott ültek az írástudók közül néhányan, és elkezdtek tanakodni a szívükben, hogy hogy mondhat Jézus ilyet, hogy megbocsátattak a te bűneid. Hát ez Isten káromlás, hiszen abban az időben, mint már említettem, úgy tartották, hogy bűnöket egyedül Isten bocsájthat meg. És az volt a szívükben ezeknek az írástudóknak, hogy Jézus nem az Isten fia, hanem egy mi közülünk, egy Kapernaumból. Akkor hogy mondhatja azt, hogy megbocsájtattak a te bűneid? De egy kicsit gondolkodjunk el, keresztény testvéreim. Amikor mi rólunk van szó, akkor olyan sürgetőnek éljük meg, hogy megbocsássanak nekünk, hogyha hibázunk. Akkor jól esik nekünk, hogyha rögtön megbocsájtanak nekünk. De amikor úgy igazán minket bántanak meg, akkor gyakran halogatjuk a megbocsájtást. Olyan gyakran ki is szalad az az embernek a száján, az első sértettségébe, hogy na, én ezzel az emberrel többet szóba nem állok, nem bocsájtok meg neki soha többet. Mondjuk ezt első sértettségünkbe. De az Isten emlékeztet bennünket, hogy ő milyen sokat bocsájtott meg minékünk, milyen sokat engedett el minékünk. És Jézus ezért mondja, megbocsájtattak a te bűneid. És neki az Isten fiaként van hatalma bűnöket megbocsájtani. És felismerte Jézus az ő lelkében, hogy hogyan tanakodnak magukban az írástudók, és Jézus kimondja a legtitkosabb kételjeiket az írástudóknak, és megkérdezi tőlük, hogy melyik könnyebb, azt mondani a bénának, megbocsáltattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Hát mindkét dolog nehéz. Mert amikor igazán megbántunk valakit, vagy igazán megbántanak bennünket, akkor nehéz kimondani, hogy nem haragszom, megbocsájtok. És bizony, Istennel összeférhetetlen a bűn. És éppen ezért, hogy ne áldozatot kelljen bemutatni, az Úr Jézus Krisztus értünk mutatta be a váltság áldozatot ott a kereszten, hogy mi egyenesen tudjunk bocsánatot kérni a hibáinkért, a vétkeinkért. És Isten éppen ezért nem bűnösként tekint reánk, hanem igazán, és azt mondja, hogy én megbocsájtok te néked. És gondolkodjunk egy kicsit el a mondatnak a másik felén, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Hányszor vagyunk keresztény testvéreim bátortalanok? Hányszor vagyunk úgy, hogy nem merünk elindulni? Tudnánk a jót tenni, de mégsem merünk elindulni. Ez a béna. Gondolhatta volna azt önmagában, hogy én már régóta ágyhoz kötött vagyok. Egy szóra nem fogok tudni felkelni. És gondoljunk csak a saját kicsiny hitűségünkre, hogy hányszor inkább a problémáinkkal szaladunk az orvoshoz, a jogi kérdéseinkkel szaladunk az ügyvédhez, a gazdasági kérdéseinkkel a pénzügyi tanácsadóhoz, vagy a magasabb iskolázottságúhoz. Hányszor szaladunk máshoz, ahelyett, hogy az Istentől kérnénk útmutatást. És bizony, Jézusnak sem könnyű azt mondani ennek a bénának, hogy vedd fel az ágyadat, és járj. Hogy ne maradj ugyanabba az állapotba, hanem mozdulj meg. És bizony, hányszor vagyunk mi is ilyen megbénultak, amikor kifogásokat keresünk, hogy miért nem teszünk valamit, pedig Isten kérte, akkor mi is ilyen megbénultak vagyunk. Tudnánk a jót tenni, és mégsem cselekesszük. Amikor a gyülekezet közösségébe hívogatunk fiatal családokat, akkor gyakran halljuk azt az üres kifogást a fiatalabbaktól, hogy hát bizony, azért nem megyünk a gyülekezet közösségébe, mert egész héten dolgozunk, hétvégén pedig igyekszünk bepótolni, ami hétközben elmaradt teendőket, a mosás, a gyereknevelés, a gyerekkel való tanulás, meg a kertrendezés. És csöndesen ilyenkor mondják azt az idősebb generáció, hogy hát, sokat veszítenek ezek a fiatalok, és csendesen megjegyzik az idősek, hogy hát bizony, nekünk is volt család, nekünk is volt munka, mégis jutott a gyülekezetnek közösségére. Hányszor hallom ezektől a fiataloktól, hogy majd megyünk a templomba akkor, ha nyugdíjasok leszünk, ha idősebbek leszünk, csak hogy Isten ma készíti az alkalmat, nem holnap, és áron is meg kell venni az alkalmakat. Amíg lehetőség van, nem szabad a bénultságban élni. És Jézus erre világít rá, amikor azt mondja annak az embernek és a körülötte lévőkhöznek, azért pedig, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt mindenki szeme és füle hallatára. Így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, fölvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. És keresztény testvéreim, Jézus megbizonyította, hogy a szavába erő van. Hiszen az az ember jól tudta, hogy milyen sokat szenvedett már a bénaságától, mégis volt hite, hogy Jézus szavára fel fog tudni kelni, meg fogja tudni csinálni. És egy kérdés a ma embere számára, hogy vajon milyen az én hitem. Vajon Jézus szavára, amikor megszólít engem, van-e elég hitem, hogy megcselekedjem azt, amit ő mond? Hogy amit ő mond, az valóság lehet az én életembe. Számtalanszor hallom azt, hogy keresztények mondják, hogy ó, hát bárcsak áldottabbak lehetnénk. De ha folyton csak az áldásra várunk, és nem engedjük, hogy Isten áldása rajtunk keresztül átfoljon, akkor bizony csak örök várakozóak maradunk ahelyett, hogy megtapasztalnánk Isten mindennapi csodáját. Mert Istennek bizony mindig vannak alkalmai, és Istennek minden napra vannak elkészített csodái. És olyan fontos, hogy Istennek áldott eszközei lehetünk, hogy rajtunk keresztül is megmutassa a csodáját. Gyakran a kifogásaink és a félelmeink mögé bújunk, pedig Isten igenis az ő szavával, hatalmával megbizonyítja önmagát számunkra. Az az ember felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. És az ott lévők ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Keresztény testvéreim, fontos, hogy a mi életünkből sem maradjon ki, hogy Istent dicsérjük. És ma vasárnap van a nyugalom napja, ami nem csak annak a napja, hogy Isten szavát hallgassuk, hanem ez a bizonyságtétel napja is. Mert az Isten dicsőíteni nem csak imádságban és énekszóval lehet, hanem azzal is, hogy elbeszélem. Elbeszélem a körülöttem élőknek, hogy Isten mennyi mindent tett az életemben. Hogyan formálta át, hányszor segített, hány betegségből, hány bajból mentett meg. Fontos, hogy ahogy az énekünk is mondja, ébredj bizonyságtévő lélek. Fontos, hogy ébredjen bennünk az Isten bizonyságot tevő lelke. Hiszen mi Isten gyermekeiként, Isten fiaiként nem a félelemnek lelkét kaptuk, hanem az erőnek lelkét, hogy bizonyságot tudjunk tenni a hatalmas Istenről. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy emlékeztet bennünket ezen a mai napon is, hogy hányszor meg hányszor formáltad át az életünket, amikor úgy éreztük, hogy a halál árnyékának völgyében járunk is, amikor olyan elveszettnek éreztük magunkat, mint az elkóborolt juh, amikor olyan elcsüggettek és elfáradtak voltunk, amikor olyan keserűek és magányosak voltunk, vagy amikor olyan erőtelenek voltunk, vagy amikor egy súlyos betegség rettentett bennünket. De te ott voltál velünk, Urunk, és a te erős kezedből semmi ki nem ragadhatott minket. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ma is formálod az életünket, és most is, hogyha visszatekintünk az elmúlt hétre, annyi mindenért lehetünk hálások, annyi meghallgatott és beteljesített imádság lehet ott az ajkunkon. Köszönet és hála néked. Kérünk téged, Urunk, hogy továbbra is készíts nekünk alkalmat a veled való találkozásra, továbbra is rejts el a te szárnyaid árnyékába bennünket és egész életünket. Arra kérünk téged, Urunk, hogy áldásoddal kísérd ne csak a személyes életünket, gyülekezetünket, városunkat, magyar népünket és nemzetünket, hanem arra kérünk téged, Urunk, hogy légy ott azokkal, akik háborúságot és üldöztetést szenvednek. Légy ott a hajlék nélküliekkel, légy ott a betegágyon fekvőkkel, légy ott azokkal, akik gondot viselnek a betegekre. Légy ott, Urunk, azokkal, akik hozzád kiáltanak a nyomorúság idején. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld és szenteld meg bennünket, megváltó Krisztusunkért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Most pedig hangos szóval együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem néktek, testvéreim, az adakozásnak lehetőségét, tudván azt, hogy nem szomorúságból vagy kényszerűségből cselekszitek, hiszen a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Ámen.